imádkozni. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy Te mindent tudsz ezen a világon, mi történik. Te mindent tudó vagy, és előre látol abban is, hogy mi fog majd történni. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád magunkat. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy bennünket is nagyon jól ismersz. Mindent tudsz rólunk. És nincs semmi értelme bármit is eltitkolni előled, bármit is elrejteni. Jó úgy jönni hozzád, hogy kinyitjuk szívünket, kiöntjük előtted érzéseinket, elmondjuk bűneinket, és Te vagy az, aki föl tudsz szabadítani, meg tudsz tisztítani, és meg is tudod változtatni bennünket. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy még jobban ismert bennünket, mint mi önmagunkat, és be tudod mutatni a mi szívünk állapotát is. Ezért is jó hozzád jönni, hogy tisztában legyünk önmagunkkal, tisztában legyünk azzal, hogy miből kell megváltoznunk, átformálódnunk. Segíts, Urunk Istenünk, hogyha a Te ígéd most ezen a mai estén is tükröt állít elénk, hagyj merjünk belenézni. Ne csak a keretet nézzük, az igének a keretjét, hanem tekintsünk bele annak tükrébe. És hagyj lássuk meg magunkat, hogy meglássuk, hogy talán hol kell tisztulásért kiáltani hozzád, hol kell változtatnunk, hol formáljál és alakítsál át bennünket. Mert szeretnénk hozzád hasonló lenni, szeretnénk téged követni, és szeretnénk, Urunk Istenünk, veled járni. Légy velünk ezen a mai alkalmon is, tisztítsd meg a mi szívünket a Te igéddel, a Te szavaddal, és hagyd tapasztaljuk meg, hogy most is jó vagy hozzánk. Amen. Két helyről szeretnék egy-egy igeverset olvasni a Szentírásból. Az egyik ige a Jób könyvében található, Jób könyve 7. fejezet, 11. verse. Elsőnek ezt keressük ki, ezt hangozzék föl, aztán utána elmondom, hogy még könyvből olvasott még egy ige verset. Tehát Jób könyve 7. fejezet, 11. versét hallgassuk meg elsőnek. Eképpen szól a megjelölt helyen Isten szava. Nem is tartóztatom meg a számat, beszélni fogok szorongó lélekkel, panaszkodni fogok keserű szívvel. És a másik igeverens, amelyet olvasok, az a Példabeszédek könyve 16. fejezet 24. verse. Példabeszédek könyve 16. fejezet 24. verse, és hangozzék föl itt közöttünk, az pedig így szól: a kedves beszéd, mint a tiszta méz, édes a léleknek, egészség a testnek. Kettő kis rövid igeverset nézzünk meg ezen a mai este. Az egyikben a keserűséget olvassuk, a másikban meg az édest. De ez két ellentét, és az egyikből menjünk át majd a másikba. Tehát kezdjük a keserűvel, mert mi emberek tudunk keseredni is, és keserűen beszélni, és tud belőlünk keserű áradni. De az emberből nem csak keserű áradhat, hanem áradhat édes is, az ő ajkából, az ő szívéből. És vizsgáljuk meg elsőnek a keserűt, hogy milyen az, amikor egy ember keserű lesz, keserű szívű lesz, és keserűen beszél. Mi annak a következménye, ha életünkben kesergünk, és keserűség van bennünk? Hogyan is lehet ezt kezelni, hogy elmúljék az életünkben ez a kesernyés íz? Mit tegyünk egy szóval a kesergés ellen? Aztán a szolgálat második részében pedig az édesről szólnék. Milyen az, amikor édes jön ki az emberből? Milyen hatással van ez ránk nézve, meg másokra nézve is? és hogyan változhat meg az ember végül kesergőből, hogyan lehet édes ízű emberré, és hogyan áradhat édes az emberből. A változásról beszélnek tehát a legvégén. Hát milyen az, amikor az emberből keserűség tör elő? Mert itt pont, amit felolvastam, ez egy imádkozás, ez egy könyörgés, Jobb mondja, Jobb panaszolja mindezt, és arról beszél, hogy ő keserű szívvel teszi ezt. Nem is tartóztatom meg a számat, beszélni fogok szorongó lélekkel, panaszkodni fogok keserű szívvel. Jobb ezt mondja. És ha Jobb életét megnézzük, akkor volt jó sok minden, ami megkeseríthette az életét. Elveszíték gyermekeit. Mind a 10. 7 fiút, 3 lányt. Egy napon halnak meg. Aztán elveszíti vagyonát is. Aztán elveszíti egészségét is. És még mindig mondanám tovább, mert nem csak ezt a 3-at veszíti el, hanem elveszíti a támaszát és a feleségét is. Aki butaságot mond ebben a helyzetben, és azt mondja Jobbnak, hogy átkozd meg az Istent, aztán légy öngyilkos, hajj meg. És aztán visszaválaszol Jobb, hogy nem ezt kell tenni. Ha jót, ha elfogadtuk az Istentől, akkor a rosszat is elkérni. És elkezdni áldani a mindenható Istent, mindazért a jóért, amit megtapasztalt életében. Aztán utána felkeresik a barátok is. Jön a többi keserűség. Még amikor ott vannak a barátok, megérkeznek hozzá, meglátva Jobbnak a nyomorúságát, betegségét, helyzetét, 7 napig ott keseregnek vele, sírnak vele, nem nagyon szólalnak meg, csendben vannak. Aztán 7 nap után tár, de kinyitják a szájukat. És fárasszák Jobbot. Még jobban elkeserítik. Mert az ő tanításoknak az a súlyos mondani valója, hogy Jobb, Isten ítél alatt vagy, Isten megbüntetett, mert védkeztél. És még ezt is úgy ráterhelik erre az emberre. Mennyi minden keserűség veszi körbe Jobbot. És eleinte Jobb nem kesereg. Sok mindent megtapasztal, de nem kesereg. Aztán eljön az a pont, amikor ezt már nem tudja magába tartani, nem is tartóztatom meg a számat, beszélni fogok szorongó lélekkel, panaszkodni fogok keserű szívvel. És azt láthatjuk ebben a történetben, hogy az ember valami hasonló módon cselekszik, mint Jobb. Eleinte gyűjti a keserűséget magába. Elég sok keserű dolog történik velünk nap, mint nap, és nem biztos, hogy elsőnek az a reakciónk rá, hogy egyből a keserűséggel válaszolunk, hanem gyűjtjük magunkba. Aztán telik, meg telik, mert még jobban telik a szennyvízes hordónk ott a szívünkbe. Aztán megterik, és onnantól kezdve nem bírjuk, kicsordul, kijön, elmondjuk egy-két embernek, talán akik legközelebb állnak hozzánk, utána pedig elmondjuk másoknak is. És egyre jobban árad belünk a keserűség, szinte már bárkivel találkozunk, már keselgünk ennek is, annak is, meg amannak is. Nem tudjuk magunkat megtartóztatni, elkezdünk panaszkodni keserű szívvel. Hát valami hasonlót él meg az ember, amikor több keserűséggel találkozik az életében, ugyanúgy, mint Jobb is. De nem jó állapot ez, amikor az ember folyamatosan kesereg. Mert akkor nagyon keserű életű lesz, és másokat is meg akar keseríteni vele. A Bibliában több olyan példa van számunkra, és szeretnék most ilyen példákat felhozni, ahol kesergésről olvashatunk, amikor talán egyes emberek észrevehetnék a jót az életükben, lehetne azért hálát adni, sem dicsőíteni, mégis valami miatt elkeseredik a szívük, és végül kesergővé válnak, és ennek meg lesz a maga következménye is. Saul esetét hagyd mondjam el elsőnek. Ugye király lesz Izraelben, és királysága úgy, ahogy megerősödik, mert király is akar maradni, még ha Isten el is veti őt, és aztán megjelenik a színen Dávid. Dávid legyőzi a filiszteusok nagy hősét, Góliátot, bekerül a király udvarba, kinevezi őt Saul hadvezérnek, vezetőnek, ő viszi ki Izrael haderejét a harcokba, és tér vissza győztesen. És amikor az egyik alkalommal visszatér már sokadjára, győztesként, akkor visszatérve ott vannak az asszonyok, a nők, és elkezdenek egy éneket énekelni. A táncoló asszonyok így énekeltek, megölt Saul 1000 embert, Dávidnek 10000 embert. El régen meghalagodott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta. Dávidnak 10000 tulajdonítanak, nekem meg csak 1000 tulajdonítanak. Mind majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. A keserűség számolgat, testvérek. Számba vett sok mindent. Mennyit tulajdonítanak nekem? 1000. Hát a másiknak 10000. És nem, hogy annak örülne, hogy tulajdonítanak neki 1000, és ez is szép dolog, mert ő is kiment harcolni, ha csapat ér és győzött, nem egy népet leirázott, és győzelmet aratott Saul, és megjegyezték még ezt az asszonyok is, hogy Saul győztes király, és győzelmetről tért haza, és megölt ezt az 1000 embert, de valaki megelőzte. És elfelejti azt az 1000-et, elfelejtette a sikereit, elfelejtette a győzelmeit, és elkezd keseredni, mert valaki jobb nála. Ismerős? Mert a mi szívünk is tud ilyen lenni. Akkor mindent elfelejtünk, amikor valaki megelőz. Nem egy emberrel megtörténik, mert nem egyszer följön a szívünkben egy ilyen kísértés. És miért előzött meg, miért jobb nálam, és az életben már pedig sokszor van ilyen, hogy valaki jobb nálunk. És ezt nem olyan könnyű elfogadni. Ebbe bele lehet keseredni. Valaki előrébb lép egy munkahelyen, mint mi. Valaki jobban tudja, mint mi. Mindezt elfogadni. Sokszor játékban már a gyerekeknél, hogy valaki jobb, ne és akkor az nem tudja a másik elfogadni, hogy kikapott esetleg pingpongban, vagy valamilyen más sporteseményben, és kesereg. Pedig ő is jól csinálja. Ő is jó tekeri azt a labdát ott a pingpongasztal fölött. Hát nem lehet mindenkit megvenni. Így van ez a mi életünkben, hogy sokszor a keserűség ennyi. Sok mindenünk van, de többre vágyunk, és nem akarjuk, hogy a másik megelőzzen. És keserelni tud az ember szíve. Mert még jobb ott meg is értjük, hogy miért kesereg. De már Sault, hát mire? Miért? És miért ilyen rossz a mi szívünk? Hogy ennyi miatt elmegy az egész kedvünk, és el tudunk keseredni. És utána egy olyan következménye is lesz Saulnak az életében, hogy egy rossz szemmel néz Dávidra, az ember rossz szemmel nézi, aki előrébb kerül, mint ő. És utána ugyanúgy kiszoldul az ő szívéből is a panasz, mert elmondja a fiainak, rossz szinten tünteti fel Dávidot, és utána pedig Dávid életére tör. Ezek lettek a kesergésnek a következményei. Hát Isten igéje azt mondja nekünk, hogy ne panaszkodj azok testvéreim egymásra, hogy el ne ítéltessetek, íme a bíró az ajtó előtt áll. Tehát tudunk mi egymásra panaszkodni, főleg, hogyha megelőz bennünket valaki, főleg, hogyha esetleg előrébb kerül valaki, de megnézhetjük ugye Pálnak az életét is, amikor elkezd a tömeg őt követni, elkezd ő ráhallgatni, akkor a zsinagógai előjárók, ami történik. Irigység lesz, keserűség lesz a szívükbe, és elkezdik támadni. Pált felgyújtani, feltüzelni a város ellene, mert valakire jobban hallgatnak, mint ő rájuk. De ugyanezt tették Jézussal szemben is. Ne legyen ott a mi szívünkben ez a fajta keserűségnek a lelkülete, ez a fajta irigységgel összevegített keserűség. Mert ennek nem jó következményei lesznek, mint Saul életében is láthatjuk. Aztán a tékozó fiú példázatában is ezt látjuk, hogy a tékozó fiú a kisebbik, kikéri örökségnek ráeső részét, eltékozó, hogy a ínségbe kerül, rádöbben, hogy nem jól tette, hazatér, bűnbánatot tartva, bűnbocsánatot kér az apjától, hogy bocsássa meg neki, hogy mit tett. Az apja örömmel fogadja, hogy végre hazatért a fiam, végre belát, hogy nem jót tett, fölruházza, nagy igazságot rendez, és jön haza a bátyus. Jön haza az, aki nem hagyta ott az apját. Megkérdez a szolgán, miért a legvidasság? Hát öcsét visszatért. És nem tud bemenni vidatni. Kint kesereg, kint van, kizárva magát abból az örömből, az apjának kell kimennie ehhez a fiúhoz, és kérelmie. Mert megharagudott. És azt mondja az apja, látod, és mondja az apjának, látod, hány esztendeit szolgálok neked, soha nem szedtem meg parancsodat, és ezt sohasem adtál nekem még egy kecsegidát sem, hogy mulathassam barátaimmal. Amikor pedig megjötted a fiat, aki paráza nőkkel eltékozolt a vagyonodat, levágattad neked hízott foljut, ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Kesergés helyett örülnöd kellene. De nehezen megy ez ugyanígy itt Magyarországon. A magyar embernek, aki mindenkibe úgy bele tud kötni, mert ilyenek vagyunk. Hogy a másiknak örülni. Nem keseredni, hogy most annak öröme van, hogy talán többet kapott hirtelen, mint mi, hanem örülni vele együtt. És hát volt ilyen is, ilyet is láttam életemben, hogy volt, hogy egy családban megtért valaki. És nem tudta örülni. Pedig hívők voltak. És valahogy nem áraszt szét az öröm, hogy végre gyermekünk megtért. Sokszor úgy el tudunk menni az örömök mellett, és tudunk keseredni valami mások miatt. Isten kiélel bennünket, ne tedd! Vigadnod kellene. Örülni kellene. Mennyire önző az embernek a szíve, és sokszor, ami önzőségünk taszít bele abba, hogy keseregjünk és keserű szívűek legyünk. Ha önzetlenek lennénk, tudnánk örülni a másiknak. Tudna örülni Saul is Dávidnak, és tudna örülni egy bátyus az öcsének, hogy megtért és hazajött. De jó lenne megtanulni ezt, és engedni az Atya felhívásának, hogy vigadnod és örülnöd kellene. Segítsen Isten nekünk, hogy tudjunk kijönni, tudjunk a másikkal együtt örülni, mert ez Isten igé azt is mondja, hogy örüljetek az örülőkkel. Aztán azt is mondja, síjatok a sírókkal. Tudjatok együtt érezni a másik emberrel. És sok keserűség elhagyna bennünket. Aztán itt van egy másik példázat, a szőlőmunkások példázata. Ahol azt olvassuk, hogy hasonló a mennyek országa gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal, napi egy dénárban elküldte őket a szőlőjébe. Majd kiment a piacra 9-kor, 12-kor, 15 órakor, 17 órakor. És az ott lévő munkásokat mind behívta a szőlőjébe. Nem egyezett meg egyikkel se, csak annyit mondott, a méltó béleteket meg fogjátok kapni a nap végén. És amikor eljött a nap vége, sorba álltak, és kezdte azokkal a gazda, akik csak egy órán dolgoztak. És egy dénárt kaptak ők is. Meg a többi is. És a legvégén, akik ott álltak, hogy egész nap dolgoztunk, hát ők azt gondolták, hogy ők majd többet kapnak. De azt mondta a szőlőnek a gazdája, hogy egy dénárban egyeztünk meg. De ők elkezdtek zúgolódni. És elkezdtek panaszkodni a gazda ellen. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terét hordoztuk és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek, barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem, a javaimmal, amit akarok, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Hát ilyenkor is tudunk keseregni, emberek. Amikor mi izzadságosan megszerzünk valamit, nagyon nehezen, és valakinek hip-hop, egy kis pici erőfeszítéssel ugyanarra szintre eljut, mint mi. Hadd mondjak csak el egy példát. Nemessel jártam így. Kint állok, vizsgára várakozva, hogy lassan kinyílik az ajtó, és én is bemehetek vizsgázni. Aztán ott a folyosón, ott várakozunk, és hát beszélgetünk a tananyagról. Oda jön az egyik osztálytársam. Hát én nem nagyon tanultam semmit, mondja. Hát aztán mondt, valamilyen téma fölkerült abból az anyagból, és elmagyaráztam neki, hogy miről van szó, hogyan kell ezt a tételt kifejteni, és elmondtam neki. Na, a mázlistát. Bemegy, pont azt a tételt kihúzza, és kijön négyessel. Én, aki elmondtam neki. Én bemegyek, én meg kihúzok egy ízasságos, és kijövök hármassal. Hát nem keseredtem? Ez csak megjegyezte azt, amit ott a folyosón elmondtam neki. És hát tudtam négyesre, még lehet azt a tétel közösre is. Mert beleválasztottam egy nehezebbikbe. És így álltam. Hányszor van ilyen igazságtalanság, úgy érezzük ebben a földi világban, nem? Valaki egy picit feszíti meg magát, én rólam meg folyik az izzadság, meg éjszakánként tanult az ember, és legyen most akkor a munkahelyen is, és ültessük át sok másik területre, és a másik még lehet előrébb véged minni. Egyből meggyűlik az emberbe a keserűség. Nem, hogy örülne, hogy hármassal jött ki, vagy ő is elérte azt, amit elért. Vagy föltekinteni a végre, és azt mondani, hát Uram, annak megadtad, hogy annyi legyen. És nem kapta volna meg, ha te azt nem engedted volna meg neki. Látjátok, hogy a keserűségünk, ahogy ugye a bibliai történeteket nézzük, sokszor az önzőségünkből fakad. Sokszor az önzőségünkből jön elő. És sokszor számolgat a keserűség. Számolgat nálunk a saját életünkben, és kitekintjük és számolgatjuk a másik életét is. És ekkor jutunk ebben az összehasonlításokban, jutunk el sokszor a keserűségre. Nem történik a mi életünkben olyan, mi jobb életében. Nem veszítünk el az életünkben sok-sok mindent, hanem csak ebben a számolgatásban jön a keserűség a mi szívünkben. Milyen buták vagyunk? Milyen ostobák? Hogy ezen tudunk keseredni. És ebből akar bennünket az Isten megváltoztatni. Aztán természetesen az életünkben történhet olyan is, mint jobb életében, nem gondolom, hogy ezt egyszerre éljük mi át, de meg tapasztalunk keserűségeket még, másfajta keserűségeket. Hogyan lehet ebből kijönni? Hogy ne mondjuk fűnek fának, hogy ne keserítsük el a másik embernek az életét. Hát úgy, mint jobb. Ugyanis itt jobb, az Istennek mondja el a keserűséget. Amikor te elmondod a szomszédnak, elmondod a barátnak, elmondod másoknak, kell az is, hogy elmondjuk. Mert kell valamikor az is, hogy esetleg velünk együtt imádkozzanak, vagy meghallgassanak, megértsenek. De akkor soha nem fogod abba hagyni. Elmondod a negyediknek, ötödiknek, hatodiknek is. De amikor az Istennek mondjuk el, amikor Isten előtt öntjük ki panaszunkat, és keserűségünket, akkor ő meg tud bennünket változtatni. A Zsoltárok könyvében olvassuk, hogy kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. És aztán a Zsoltáró szíve megváltozik az imádság végére. Mert kiöntötte, az Isten megértette. Sőt, mondott is neki valamit. Fölemelte, megvigasztalta, fölbátorította. Valahogy más szemszögből kezdte nézni az élethelyzetét, mert Isten fölemelt, és a Isten szemszögéből látott rá a saját életére. És egészen máshogyan látta már. Meglátott, túllátott a nyomorúságán, láthatta a reménységet, a jövőt. hogy mit fog majd neki még adni az Isten, és megjutalmazza, és kegyelmes lesz hozzá. Amikor Istennek panaszoljuk el, akkor abból lehet változás. Akkor átformálódhat az ember szíve. Akkor megszűnhet ez a fajta keserű fájdalom, kesergés, és máshogyan tudunk átváltani. Hogy mondjak el egy ilyen töltetet a Szentírásból? Sámuel próféta. Isten azt mondja, hogy kent föl Sault királynak. Megteszi, fölkeni. Örül neki. Örvendezik neki. Hogy Isten vezetésre, noha a nép nem azt kérte, amit kellett volna, de Isten megengedte, végül királya lett ennek a népnek, és aztán még győzelmet is él meg ez a Saul, és aztán jönnek az engedetlenségek Saul életében. És azt mondja az Isten, hogy megvetem őt. Mélyen érintette a mestert, hogy mondjam most így, Sámuel prófétát, ez az eset. És egész éjjel ez a próféta kesergett az Isten előtt. Imádkozott, jajgatott, úgy olvasom, hogy jajgatott az Isten előtt. Egész éjjel. Aztán tovább kesergett ez a Sámuel próféta, és így olvassuk, az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek. Meddig bántósz még Saul miatt? Hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Törzs meg olajjal a szarodat, és indulj. Elküldelek Betlehem Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Istennek elmondja, eljajgatja, Isten pedig azt mondja, hogy na most már gyere ki ebből a bánkódásból. Adott neked egy olyan feladatot, hogy örülni fogsz neki. Egy új királyt, egy szívem szerint való királyt láttam meg. Gyere is kent föl. Onnantól kezdve még nem olvasok azt, hogy Sámuel jajgatott volna, meg keserget volna. Isten kihozta. De ki előtt jajgatott? Ki előtt kesergett? Az Isten előtt. És kihozta ki őt onnan? A mindenható Isten. Ezt teszi a te életeddel, az én életemmel is. És Isten nem akarja, hogy beleragadjunk a keserűségünkbe, a bántódásunkba, a jajgatásunkba, hogy mindig csak azt lássuk, hanem Isten ki akar ebből bennünket hozni, és azt akarja, hogy távol legyen tőlünk a keserűség. Ezt olvasok Efézusi levél 4. fejezet 31. versében. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. Hát Istennek, ha elpanaszoljuk, akkor ő fölhívja a figyelmet. Talán lehet, hogy önmagunkra. Hogy nem jól látjuk a életünkben a helyzetet, hogy örülnünk kellene. Egy tékozó fiú bátyának nem mutatja, hogy vivatnod kellene. Lehet, hogy neked nem mutatja. Így hoz ki ebből a helyzetből. Vagy esetleg nem mutatja a mi rossz szívünket, mint a szőlőmunkásoknak. Vagy én jót teszek, és mégis rossz a szíved. És ezért keseresz, ezért bánkódol. De Istennek mindaz a célja, hogy kijöjjünk a kesergésből, kijöjjünk a bánkódásból. Mert ez károdra lesz, ez rosszá lesz, egészségedet romboló lesz. És nem csak lelki életedet, hanem testedet is. És másokat is meg tudod keseríteni vele, és nem jó egy keserű emberrel beszélgetni. Aki mindig kesereg, jó? Az hallgatni mindig. Nem jó. És bennünket se hallgatnak, ha folyamatosan nem tudunk kijönni a kesergésből, és kesergünk. Hanem Isten igény azt akarja, hogy édesek legyünk. Nem keserűek, hanem édes szívűek, édes ajkúak. És itt a példabeszédek könyve 16. fejezet 24. versében ezt olvassuk. Létes méz a kedves beszéd, édes a léleknek és gyógyulás a testnek. Létes méz, olyan édes. És nézzétek csak, milyen következménye van? Édes a léleknek is, és még a testedre is, az egészségedre is kihat. Hogy édes a te életed, édes a te ajkod, kedves a te beszéded, és nem keserű. Az orvostudomány egyre jobban rájön arra, mostanság, hogy ha az ember nevet, ha az ember jókat mond, Ha ember pozitívan gondolkodik és pozitívan beszél, akkor ez gyógyulás. Most jönnek rá. Hát több ezer évvel ezelőtt le van írva a Bibliában. Hát Isten jobban ismeri az emberi testet, mint a mostani orvosok, és tudta ezt már ő előre. És meg van írva a Szentírásban számunkra. Hogy ha édesen beszélünk, ha édes jön ki belőlünk, akkor is kedves jön ki belőlünk, akkor ez a mi szervezetünkre, lelkünkre, szívünk állapotára úgy szintén kihat. Na de hát hogy lehet ezt? Úgy, mint a televízióban láttam egyszer, hogy nevetési terápiák vannak. És akkor összejönnek az emberek, és kacagnak, és kacagnak. De hogy mindnap már más kérdés, hogy most hogyan csinálják, mert 20 perces kacagás segít. Láttam egy ilyen műsort. Most akkor így csipoljuk magunkból a kacajt, aztán kipréselünk valami kis édeset. Mert mondják, hogy pozitívan gondolkodni. Tehát, hogyha nem tud valaki pozitívan gondolkodni, önmaga erejéből ez valahogy nem megy. Még ha megszólongatják, még akkor sem. Hát akkor ezt mit csináljon? Már pedig elég nehéz ám a keserűből édesre váltani. Olyan szépen írja le Ezékiel próféta látomásában a következőket. Ezt mondta nekem már, mint az Isten. Emberfia, rakd tele a hasadat, törzd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Kap egy tekercset látomásában ez a próféta, és azt mondja Isten, hogy erre a tekercsre az én szavam van ráírva, edd meg. Isten beszédét befogadja, hogy az képletesen van, hogy leírva, és hogy befogadja azt, hogy édessé vált a számban. Édes lett. Hát testvérek, bennünket az Isten szava tud édessé lenni. Ha azt megesszük, hanem nem úgy, hogy a Bibliát, ugye, hanem ezt is képletesen. Ha befogadjuk az Isten szavát, megédesíti a szívünket. És ha a szívünkben édes van, Isten szava van, akkor az fog kijönni a mi szánkon is. Mert azt szólja a szánt, ami a szívünkben van. És az Isten szava tud bennünket pozitívan átváltoztatni. Mint ugye Jézus arról beszélt a megkísértésénél, a sátának ezt mondja, hogy meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. A léleknek ez az eredel. És a lelkünket csak ezt tudja megváltoztatni. Isten édes ízű szava. Megédesíti a te lelkedet. És utána megédesül a te szíved is, a te nyelved is. És édessé válsz, kedves beszédűvé válsz. Amikor azt csordul ki az emberből, hogy mit mondott nekem Isten vasárnap, vagy a mai reggelen, vagy ma este mit üzent, és ez jön ki belőled, ez az édes. Megédesíti másoknak az életét is. De a te életedet a legjobban. Amikor ez csordul túl az ember szívéből. Hányszor tapasztaltam azt, hogy morgós módon kezdtem el olvasni a Bibliát. Valamint morogtam. Valamint úgy keseredtem. Aztán, hogy olvastam, megvigasztalt Isten. Édes, kedves beszéde. És amikor abba hagytam az igeolvasást, és elkezdtem odahaza beszélgetni, meg másokkal is, azt fedeztem föl, hogy hát már nem borgok, hanem kedvesen beszélek. Isten szava az használni, az befogadni, áldást nyerünk és áldást jön ki a mi szívünkből. Jakab írja, hogy a mi ajkunkról keserű meg édes is ki tud jönni. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az áldott. Testvéreim, nem kellene így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból áraszt-e édes és keserű vizet? Avagy teremthet-e testvéreim a füge, olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. A mi régi természetünk azt a keserűt, azt a rosszat akarja mindig előhozni. De van már nekünk egy másik forrásunk. Isten szent lelke, aki benned él. Isten igéje. És ebből a forrásból csak édes folyik. Ezzel teljék meg a te szíved és életed. Izrael népe sokszor kesergett és sokszor panaszkodott a pusztai vándorlás folyamán. És egyszer, amikor Márába érkeztek, ott azt tapasztalták, hogy ott keserű a víz. Már 3 hónapja mentek a pusztában, és nem találtak vizet, megérkeztek Márába, de nem tudták meginni a vizet Márában, mert keserű volt. Ezért is nevezték el azt a helyet Márának. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és azt mondta, mit ígyunk? Ő pedig az Úrhoz kiállt a segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát, azt dobta bele a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott népnek rendelkezéseket, és törvényeket, és ott tette próbára őket. Isten nem mutatja Mózesnek, hogy hogyan tudja a keserű vizet édessé változtatni. Dobjál bele egy fát. És a mi életünket is a fán függő tudta édessé változtatni, a mi keserű szívünket. Talán egy kétletes kijelentés ez a Szentírásban. Előre mondhat az Új Szövetségbe, hogy ott a keresztfán meghalt Jézus. És akinek az életébe ez a Jézus bejön, betér, annak keserű szíve megváltozik, és édessé válik. Annak az életében, aki fölfedezi azt, hogy Jézus azért jött erre a világra, hogy meghaljon a mi bűneinket, keserű életünket, és keserű jövőnkért is. És aki keserűségét és bűneit odaviszi Jézus elé hitáltal, az átéri azt, hogy Jézus megváltoztatja, megbocsátatnak vétkei, eltöröltetnek keserűségei, és édest hoz elő, örök életet ad, üdvösséget ad Jézus. Jézus tudja az embert megváltoztatni. A Golgota keresztje tudja az embert megváltoztatni. És ezért számunkra, keresztényeknek ez a fa, a keresztfája, a szimbólumunk. Mert ez változtatta meg, ott változott meg valami ebben a világban. Ott valaki magára vette a mi keserűségünket, hogy édes legyen a mi életünk. Ott Márában egy fadarab, itt pedig a kereszten függő Krisztus tudta életünket édessé tenni, hogy édesüljön ki belőlünk. És hát ott a Golgotai keresztre, ha gondolunk, akkor ott a rablók életében, és akik meg voltak feszítve Jézus mellett jobbra és balra, egy-egy, ott is történik valami. Valaki nagyon kesereg, mind a kettő kesereg elsőnek. Mind a kettő háromkodik. Mind a kettő szidja Jézust. És aztán azt olvassuk, hogy az egyik mégis megváltozik. Látja Jézus ott a kereszten, hogy ő nem panaszkodik. Ő imádkozik. Ő máshogyan beszél, mint hogyan ők beszélnek. Mert máshogyan beszél Jézus, mint akik ott a kereszt alatt beszélnek. Máshogyan nyilvánul meg. Mert Krisztusból ott is az édes jött elő, amikor szegekkel átverték a kezét. És az egyik lator észre kap és meglátja. És édes jön ki belőle is. Odafordul Krisztushoz, és azt mondja, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erről így felelt neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Krisztus meg is édesíti az ő életét. Felé fordul, és már is mondja reményteljes jövőt. De micsoda változás ment végbe a kereszt hatására ennek az embernek az életébe is. Eleinte keserüljön ki belőle kárunkodás, utána pedig a hit édes íze jön ki belőle. És így fordulod a Krisztushoz, és lesz még édesebb az ő élete. Tud úgy meghalni ott a keresztfán, hogyha most meg is halok, én Jézussal leszek ott, az örökké valóságban, az üdvösségben. És mi is ebben a reményben élhetjük a mi életünket, hogy ki kijön belőlünk még keserű, és Isten meg tudja változtatni itt a föld életünkben, és hogy édesüljön ki minél jobban, de majd ott, a menny dicsőségében semmilyen keserű nem fog kijönni ajkadról, meg szívedből sem. Ott csak az édes. Azt olvassuk, hogy őt fogjuk dicsőíteni, magasztalni, az angyali seregekkel, kórussal, őt dicsérve, magasztalva éljük a mi életünket, és ott már nem lesz bűn, nem lesz keserűség, és nem lesz az sem, hogy megkeserítsen bármit is a mi életünket, mert ott leszünk az édes Isten jelenlétében, aki megédesíti a mi életünket. De engedd meg neki, hogy minden nap édesítse meg a te életedet. Az ő igéjével, az ő fiával, az ő szent lelk által. Hozza te szívedet, amikor keseredsz valamin, és valami elkeserített, és meglátod, hogy Isten tudja azt elvenni, és Isten tud téged megvigasztalni, és édesíteni a te életedet, hogy mások életét is édessé tud tenni. És kedves beszédű legyél ezen a világon. Amen. Ó, Istenünk, magasztalunk téged a te szabadért. A te ajkadról csak édes jön ki, áldás jön ki. És köszönjük, Urunk, hogyha ezt befogadjuk, akkor megédesíti a mi életünket is, a te igét. De köszönjük, hogy a testre töltött ige is, az Úr Jézus Krisztus is azért jött, hogy a mi keserűségünket elvegye, sőt, kiemeljen bennünket ebb keserű világból, e rosszból, amely van is ebben a világon, de köszönjük, hogy van jó is, és áthelyezzen bennünket az ő halál, a váltság áldozata árán, oda a menny dicsőségébe, ahol nem lesz semmilyen keserű, hanem minden édes lesz, minden jó lesz, áldás lesz. És köszönjük, hogy ezen az úton bennünket vezet el. És köszönjük, hogy neked elmondhatjuk keserűségeinket, panaszkodásainkat. És te vagy az, aki meg tudsz vigasztalni, meg tudod változtatni a mi szívünket. És köszönjük, hogy talán sokszor más szemszögből nézünk életünkre, amikor veled beszélgetünk, mert rávilágítasz szívünk állapotára, vagy esetleg a jövőnkre, és ígéreteket adol nekünk, hogy újra megédesítsd a mi szívünket. Köszönjük ezt a kedvességedet, Urunk Istenünk, add, hogy a mi beszédünk is kedves lehessen, hogy tudjunk egymás felé kedvesek lenni, tudjunk kedveskedni másoknak. Köszönjük, hogy ez csak úgy lehet, hogyha ott vagy, ott élsz a mi szívünkbe. És kérjük is, hogy jöjj életünkbe, törzs be te szent lelkeddel bennünket. És hagyd tudjunk örülni másoknak az örömén is. Hagyd tudjuk elhagyni az önző szívbeli gondolatokat. És hagyd tudjunk odalépni a másik emberhez, és ha van neki valamilyen öröme, akkor tudjunk vele együtt örülni, hogy édes jöjjön ki a mi számból, téged dicsőíteni. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük te tőled. Hallgass meg kérésünket Jézus nevében. Amen.
Amen.